Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Megszavazta az amerikai képviselőház az Ukrajnának szánt 23 ezer milliárd forintnak megfelelő összegű támogatást. Kiderült, hogy a háború korai időszakában Oroszország és Ukrajna tárgyalásokat folytattak egymással, illetve egyes hírek szerint már csak egyetlen lépése van Irán attól, hogy atomfegyverrel rendelkezzen. Többek között ezekről a témákról fogunk beszélgetni a Frontvonal mai adásába. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra és szóljanak hozzá majd az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióba. Hát nagyon mozgalmas napok vannak mögöttünk, és olyan napok vannak mögöttünk, amik nagyon komoly eseményeket vetítenek előre az idei évre és az elkövetkezendő előttünk álló időszakra. Ami a legfontosabb, és beszéltünk már hónapok óta erről, hogy az ukrán hadsereg nagyon komoly veszteségeket szenved el, és hogy nagyon komoly hátránya van abból, hogy az amerikai képviselőház vitatkozik a támogatás megszavazásáról. Hát eljött a pillanat, és ahogy már a beharangozóban is mondtam, valami felfoghatatlan méretű támogatásról van szó, hiszen 23 ezer milliárd forintnak megfelelő támogatásról van szó. Ez mire lehet elég? Mikor és milyen formában kaphatja meg Ukrajna, és mikor lesz ebből bármi érezhető a frontvonalon?
Én is üdvözlöm a nézőket, és eléggé komplex kérdéskört dobtál úgymond föl. Visszafele haladnék, hogyha lehetséges. Igazán az, hogy ez mikor érződik a frontvonalakon, nagyban függ attól, hogy mennyire dolgozott előre az ukrán, és mennyire dolgozott előre az amerikai haderő és az amerikai fegyvergyártási részlegek logisztikai része. Itt ténylegesen arról van szó, hogy az elmúlt hónapokban, hiszen ugye ez az egész tárgyalássorozat, vagy ez a függésben tartás ebben a döntésképtelenségben a republikánusok és a demokraták között közel fél év, vagy lehet, hogy több is, mint fél éven keresztül tartott az Egyesült Államok oldaláról, ami azt jelenti, hogy valójában Ukrajnának azok a fegyverkészletei, amelyek kimerültek, és az ahhoz kapcsolódó igényrész már nem idén, hanem adott esetben tavaly megfogalmazódott, és eléggé részletes listákon az Egyesült Államoknak átadásra került. Egy ilyen helyzetben adott esetben dolgozhatott előre, ezt nem tudjuk egyébként most, ezt az elkövetkező időszakban fogjuk látni, dolgozhatott előre az amerikai hadsereg, illetve az amerikai fegyvergyárak, ami extrém helyzetben jelentheti azt, hogy ez az előre dolgozás tényleg olyan szintre jutott, hogy a raktárakban előkészítették ezeket a, most nevezzünk nevén, ládákat, amelyeket át kell ki kell jutatni az Egyesült Államokból, és el kell jutatni Ukrajnába, és innentől kezdve ez abszolút egy nagyon egyszerű szállítási kérdés. Ukrajnán belül pedig a frontvonalakra való eljuttatása ezeknek az eszközöknek, vagy ha ezt nem tették meg, akkor nyilván ez egy hosszabb időszak lehet. Ha a két végletet nézzük, mi okozhat változást a háborúban és a frontvonalakon? Egyrészt hozhat egy olyan döntést, és ilyenkor, ilyen helyzetekben a hadseregek meglépik ezt, hogy amikor érzik azt és tudják, hogy az utánpótlás már úton van, akkor azokat a elraktározott készleteket, amiben ők úgy gondolták, mert nem lehettek abban biztosak, hogy tényleg sikeres lesz a republikánusok oldalán ez a fajta szavazási hozzájárulás, hogy ezeket a készleteket felszabadítják, és innentől kezdve már most a harcokba azokat az eddigi tartalékként fenntartott készleteket azonnal kiviszik, mert azt mondják, hogy egy héten belül, öt héten belül, teljesen mindegy, úgyis megérkezik az utánpótlás, tehát innentől kezdve azt a fajta takarékossági hozzáállást felül lehet írni a parancsnokok oldaláról. Én azt gondolom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ami azt jelenti, hogy kellemetlen meglepetése lesz az elkövetkező órákban, napokban már az orosz hadseregnek, mert hogyha ezek a készletek már, mint ami Ukrajnában volt eddig tartalékban, megérkeznek az ukrán haderőhöz, akkor egy szépen lassan felívelő, egyre aktívabb ellentevékenységet lehet látni majd Ukrajna
oldalára. De nem ellentámadás.
De ellentámadásra csongon nem beszélhetünk egyáltalán. Az első lépés most amit Bahmuton nyugatra, Csaszivjár térségében látható az, hogy Kelet-Ukrajnában a Harkivi térségben az orosz oldalon nagyon komoly erők készülnek Oroszország részéről, hogy támadásokat hajtsanak végre. Valójában Ukrajnának arra ad lehetőséget ez a pénz és ez az utánpótlás, hogy stabilizálja a frontszakaszokat, és egy olyan aktív védelmet, egyébként Zelenszkij elnök is így fogalmazott, egy olyan aktív védelmet folytasson Ukrajna, ami 2022 tavaszi, illetve kora nyári időszakra volt jellemző. Ami azt jelenti, hogy Oroszország aktivitása fennmarad, az orosz tartalékok mozgósításra kerülnek teljes egészében. Oroszország próbál eredményeket elérni, tehát azokon a területeken, ahol például, amit előbb említettem, Csaszivjár térségében, Harkiv térségében valahogyan áttörni a frontszakaszokat. Ukrajna pedig nem tesz mást, mint ezeken a helyeken nagyon komoly ellenállással kivérezteti az orosz haderőt, és arra kényszeríti, hogy egyre több tartalékot mozgósítson, és ezeket a tartalékokat is megpróbálja Ukrajna megsemmisíteni. Fut most Oroszország bizonyos szempontból az idővel szemben, mert hogy ez mindenképpen rossz hír Oroszországnak, és hogyha a kommunikációs szempontból nézed, nagyon élesen fogalmazott a Kreml a tekintetben, hogy mit is jelent ez a fajta támogatáscsomag, és ők automatikusan arról beszéltek, hogy ez több tízezer ukrán halálát fogja jelenteni. Én befejezném azért a mondatot, mert ez csak az ukrán félre vetített orosz narratíva. A másik fele is igaz ennek a mondásnak, hogy sok tízezer orosz katona fog meghalni és megsebesülni az elkövetkező időszakban ezeknek a fegyvereknek az okán. Illetve azt is elmondta Oroszország, hogy még aktívabban kíván föllépni a frontvonalakon, ami azt jelenti, hogy, és amiről beszélgettünk, és igazán a nézőknek nem árulunk el nagy titkot, nem fognak elhallgatni és elnémulni a fegyverek ebben a térségben. Az, hogy mit jelent maga ez az egész intézkedéscsomag, ez is egy nagyon fontos lépés. Kezdeném egyébként első lépésben valójában ennek a belpolitikai részével, mert ezzel valahogy itthon, most nem akarlak ezzel piszkálni vagy bántani, de te is a 23 ezer milliárdra kaptad fel a fejedet, én pedig arra is felkaptam a fejemet.
De arra nehéz nem felkapni.
Persze, tehát ez egy bődületesen nagy összeg, és jelezném a nézőnknek, hogy ez csak az amerikai támogatás. Tehát azért ne felejtsük el, hogy 2024 vonatkozásában Hollandia, Dánia, Németország, tehát az Európai Unió területén lévő országok, NATO országok, majd mindegyike, Szlovákia és Magyarország kivételével pénzeket, felszereléseket mozgósít Ukrajna érdekében. Ez sem kis összeg. Csak hadd mondjak egy példát, megközelítőleg Hollandia 2-3 milliárd euróról beszél. Nyilván, amit te jól gondolsz, hogy a 60,8 milliárd dollárral szemben egy 2-3 milliárd eurós...
Tehát az országok mérete között
persze,
is van.
Persze, pontosan ezt akartam mondani. Németország oldaláról ugye 7-8 milliárd euróról beszélünk az idei évben Ukrajna tekintetében. Tehát nagyon nagy ez a 23 ezer milliárd, de emellett ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban lévő országok, Németország, tehát nem sorolom újból, mindegyike Szlovákia és Magyarország kivételével eldöntötte, hogy pénzügyileg támogatja, vagy felszerelésekkel támogatja Ukrajnát. Tehát ez a fajta hatalmas pénz és hadianyag készlet, ez mozgósításra kerül, és elindul az elkövetkező napokban, hetekben Ukrajna irányába. De emellett fontos megemlítenünk ennek a belpolitikai részét, amitől egy kicsit tartott a világ. Ez pedig arról szólt, hogy az Egyesült Államok döntésképtelenné válik. Tehát az történik, hogy a két politikai erő, a demokraták és a republikánusok egy ilyen kibékíthetetlen ellentétben, akár az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekei ellenében folytatják azt a fajta belpolitikai harcot, amiben több szakértő, én magam is egyébként tartottam attól, hogy ez egy abszolút önpusztító hozzáállás, mert a nyugat oldaláról azt nem felismerni, hogy igenis Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea, Fehér Oroszország tekintetében van félnivalónk, és ezt egy ilyen hezitálós, nem szavazok, abban az esetben szavazok ha, tehát hogy rengeteg ilyen kitételt belerakva, és fél évet, vagy annál többet, vagy úgy történt volna, hogy nem szavazzák meg ezt egyáltalán, cserben hagyni így egy partnert, egy olyan partnert, akit valójában az Egyesült Államok kezdett 2016-17-től felfegyverezni a republikánusok vezetésével, és arra rábírni, hogy Oroszország ellenében katonailag lépjen fel. Ez egy óriási árulás lett volna, mind külpolitikai szempontból a szövetségesek oldalán, másrészt pedig egy olyan helyzetet teremtett volna, amiben Peking, Moszkva, Teherán abszolút azt gondolja, vagy azt gondolhatta volna, hogy itt nincs egység, és ahol nincs egység, ott van lehetőség az űrzavart kihasználni, a káoszt kihasználni, és különböző olyan lépéssorozatokat végrehajtani, ami ellen nem tud a nyugat egységesen fellépni. Ez egy nagyon komoly üzenet, hogy 112 vagy 113, most így fejből nem tudom pontosan, a republikánus ugyan nem szavazott emellett, de komoly része a republikánusoknak mégis igen, tehát hogy volt egy demokrata, republikánus közös olyan gondolatiság, amiben azt mondták, hogy bizonyos nemzetbiztonsági kérdésekben az Egyesült Államok és a nyugat érdekei számítanak, és ebben a belpolitikai csatározást, csörtézést félre tudták tenni. A másik, hogy így az apró betűkben, és megint csak a 23 ezer milliárdot is kicsit súlykolom a nézőknek, mellett van egy nagyon komoly, mintha egy picit ilyen apróbetűs rész lenne, amit így elfelejtünk ebben az intézkedéscsomagban, hogy itt megszavazták azt is, hogy a szankció alá eső orosz vagyon komoly részét át lehet csoportosítani. Ukrajna megsegítése és támogatása célja van. És hát ez nem két fillér. Ha azt nézzük, nem az Egyesült Államok területét mondom, hanem a nyugati részen, tehát Európában, Egyesült Államokban, Kanadában, tengeren túlon lévő ilyen szankcionált vagyon tekintetében többfajta szám létezik, de a számoknak megközelítőleg 300 és 350 milliárd dolláros nagyságrendet jelentenek.
Csak értelmezhető legyen ez a most megszavazott összegnek még a hétszerese nagyjából.
Így van. Ebben, hogy az Egyesült Államok két pártja egyfajta egyességet tudott kötni. Ez egy nagyon komoly üzenet, mert az elmúlt fél évben, és emiatt Moszkva nagyon-nagyon ideges volt, több olyan politikai felvetés és gazdasági támogatási lépés csomag elkészült, amiben azt mondta a nyugat, Európa is és Amerika is, tehát a szakértők oldaláról, hogy lehetséges, hogyha ez a fajta vagyon, amit így lefoglalt a nyugat, valahogyan átcsoportosításra kerülne, felhasználásra kerülne. Ez igenis nagyon-nagyon sok témában megoldást jelentene. Ukrajna katonai támogatására elsősorban, és volt egy, én azt mondom, hogy ennek még nincs itt az ideje, nagyon nincs itt az ideje, az újjáépítés helyreállítás témakörére. Nyilván azért ne felejtsük el azt, hogy szankció ellen szankció, tehát abban az esetben, hogyha ez ténylegesen végrehajtásra kerül, akkor Oroszország területén is van egy nagyon komoly nyugati vagyon, ami úgy szintén zár alá került. Tehát ebben Oroszországnak van egy olyan válaszlépés lehetősége, amiben azt mondja, hogy ha ti ezt meglépitek, akkor Oroszország területén mi is ezt hasonlóképpen meglépjük. De ez mindenképpen az eddigi helyben topogós, hezitálós hozzáállásban. Ez egy előrelépés, amiben egyszerűen az amerikai szenátus megfogalmazott egy irányelvet. És ez az irányelv, ez nagyon sok esetben, ha a nézők megnézik Európa és Amerika kapcsolatát, vagy ezt a fajta történelmi viszonyrendszert, ha valami elindult, főleg háborúhoz kapcsolódóan az Egyesült Államok oldaláról, akkor megoldásként ez több esetben átvételre került Európában. Tehát ilyen szempontból ebben elindult egy olyan fajta együttműködés, ami az elkövetkező időszak, és ez ne legyen kétséges, 23 ezer milliárd, megint ezt súlykolom, ez sok pénz csongor, de ez nagyon gyorsan el fog fogyni. Tehát az, ami várható most az orosz-ukrán fronton, az a fajta támadássorozat, amiben ma hajnalban, vagy tegnap este Zelenszkij elnök nyilatkozva ukrán hírszerzési információk behozásával megfogalmazta azt, hogy ők olyan információkat kaptak, hogy június elejéig megközelítőleg még 300 ezer ember, 300 ezer orosz katona jelenik meg az ukrán frontokon. Az eddigi megközelítőleg 500, 400, 500, 600 ezer, tehát ebben azt gondold el, hogy ez középhangon is most már megközelítőleg 3-4 millió katonát jelent, amelyik felkészül arra, hogy az elkövetkező másfél-kettő-három hónapban áttörést hajtson végre.
Ostromolni fogja azokat.
Ez egy borzasztó háborús helyzet lesz. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok tízezer, tehát igaza van a Kremlnek. Nagyon sok tízezer ukrán fog meghalni.
Ami azt fogja jelenteni, hogy több mint 1 millió ember lesz a fronton.
Sokkal, tehát megközelítőleg 1,3 millió ember lesz a frontvonalon. 1,1 és 1,3 millió ember fog harcolni egymással szemben. Ez egy óriási csata lesz, vagy hogy mondjam, egy hadművelet, egy hadjárat sorozat, tehát nem egy csata, amiben már körvonalazódik az, hogy Ukrajna oldaláról elsősorban ez a fajta aktív védekezési hozzáállás, Oroszország oldaláról pedig a támadó hadműveletek végrehajtása.
Ez fogja növelni az áldozatok és a sérültek számát.
Így van, és pusztulni fog az infrastruktúra, hihetetlen mennyiségű pénz fog és elégni, felszerelés fog megsemmisülni, ami nyilván a hadi ipari cégeknek jó, és nyilván azt kell látnunk, hogy ez felpörgeti a nyugat gazdaságát, Oroszországot nehéz helyzetbe hozza, Oroszország támogatói, tehát ne vegyük ezt se el, hiszen ezt láthattuk. Ha történik egy nyugati lépés, akkor mindig történik egy keleti lépés is, ami azt jelenti, hogy igenis fel fog pörögni Irán, és én azt gondolom, hogy Kína hadi anyaggyártása is, és az elkövetkező hónapokban pokoli helyzet lesz Ukrajnában.
Na de nem csak Ukrajna kap támogatást ennek a döntésnek az értelmében, hanem szerintem mindenképpen a globális képhez fontos megemlítenünk azt, hogy Izrael és Tajvan is kap forrásokat az Amerikai Egyesült Államoktól, illetve majd ezen túlmenően beszéljünk arról is, hogy van még egy nagyon fontos döntés, amit meghozott a képviselőház, és az a TikTokra vonatkozik. Először nézzük meg Tajvan és Izrael, miért fontos, hogy forrásokat biztosítsanak.
Én azt gondolom, bocsánat, hogy megint csak először a belpolitikai gondolkodási részt kell látnunk. A szakmai véleményem és álláspontom szerint Izrael ellen végrehajtott iráni támadás, az, amit láthattunk a Vörös-tenger térségében, rádöbbentette az amerikai döntéshozókat arra, hogy ugyan még nem a harmadik világháborúról beszélünk, de az az ötös tömb, amit előbb mondtam, Oroszország, Kína, Irán, Észak-Korea és Fehér Oroszország, abszolút úgy érzékeli, hogy van helye annak a fajta politikából átváltott katonapolitikai lépéssorozatnak, amiben igenis lehet területszerző háborúkat folytatni, igenis bizonyos térségekből a nyugatot ki lehet szorítani, meg lehet semmisíteni, vagy meg lehet támadni olyan országokat, mint Ukrajna, Izrael. Lehet a nyugat kereskedelmét lassítani, vagy adott esetben akadályozni, vagy teljes egészében megakasztani. Ez a Vörös-tenger térsége. És valójában nem szól ez az egész támadássorozat arról, hogy a kelet úgy döntött, hogy azt a fajta az elmúlt 100-200 évre jellemző nyugati dominanciát lekívánja váltani. Ennek keretében, hogyha összerakjuk, tehát ugye Ukrajna az egy 60,8 milliárd, megközelítőleg ugye egy ilyen 20 milliárdos nagyság, tehát ugye Tajvan 8 milliárd, és a fennmaradó rész, ez a 20-valahány milliárd, ez pedig Izrael. Igazán az Egyesült Államok arra jött rá, hogy ahol aktív harc folyik, ez az európai hadszíntér, oda SOS kellenek ezek a felszerelések, és ez a fajta támogatás. A Közel-Kelet térségében, ahol szintén súlyos a helyzet, Izrael támogatása érdekében, hiszen Izrael a nyugat előretolt helyőrsége, szövetségese abban a térségben, és nagyon lényeges, hogy felkészüljön az Egyesült Államok, illetve az összes szövetséges Tajvannal közösen, hogy még mielőtt bármilyen fajta katonai konfliktus kitörne, és úgy gondolná Kína, hogy megtámadhatja hasonlóképpen, mint ahogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Tajvant, jobb megelőzni ezt, és ilyenfajta megelőző felszereléssel, támogatással megmutatni azt, hogy hatszor gondolja meg Peking, hogy egy ilyet végrehajtson.
De ezt ki gondolja, hogy ezt Kína karbatett kézzel fogja végignézni, és megvárni, amíg ezt megteszi az Amerikai Egyesült Államok?
A biztonságpolitika egy...
Te ezt gondolod, Péter?
Nem, én azt gondolom, és ez az egész teljesen másról szól. Hadd hozzak egy példát, és akkor megérted, hogy mi az én gondolatiságom. És sajnos ez a biztonságpolitikának egy realista gondolkodása. Irán az elmúlt 35-40 évben folyamatosan törekedett arra, hogy atomhatalommá váljon. Ennek az alap mozgatórugói adott esetben a 80-as évek végén már rendelkezésére álltak. Ha akkor nem lép a világ, ha nem lép Izrael, és nagyon durva dolgokat fogok mondani, ha nem halnak meg adott esetben merényletben iráni atomtudósok, ha nem történik informatikai támadás az iráni atomprogram ellen izraeli és amerikai támogatással. Nyilván ezt senki nem ismerte el, tehát most, de tudja a világ, hogy valójában erről van szó. Akkor valójában Irán a 80-as évek végén, a 90-es évek elején képes lett volna már atomfegyvert előállítani.
Semmi nem történt, időt nyert.
Ez a lényeg. A biztonságpolitikának egy nagyon fontos része az időnyerés. És ebben az időnyerési fázisban lényeges az, amikor annyi támogatást nyújtasz egy országnak, hogy egyszerűen a másik nem tudja végrehajtani azt a támadást, és megy az idő. Ez időnként eredményre vezet, mert eltelik mondjuk 40 év, és egy olyan fajta belpolitikai változás történik abban az aktív, támadólag föllépő országban, ami egyszerűen ellehetetleníti, feleslegessé teszi azt, hogy ez az ország támadólag lépjen fel a szomszédai ellen. Mondok egy másik példát. Valójában, most nagyon egyszerűsítek, és most ezért lehet, hogy hideget-meleget fogok kapni a kommentelőktől. Igen, de ezt megszoktuk. A hidegháború is valahol erről szólt. Folytak proxy háborúk, de valójában a NATO és a Varsói Szerződés folyamatosan azért fegyverkezett, hogy ne kelljen a másikat megtámadni. És olyan fegyver arzenál került felhalmozásra, amin keresztül mind a kettő úgy gondolta, hogy jobb a másikban nem beleköt.
Igen, ezt értem, csak mondom, nekem az a kapcsolatban vannak kétségeim, hogy Kína hátradőlve végignézi, ahogy Tajvanon mindenféle
ne.
Légvédelmi rendszerek, komoly nem. Fegyverkezés megtörténik.
Nem fogja, de ilyen szempontból Kína késősben van. Tehát, és ezért fontosak ezek a támogatások. És befejezve az előző gondolatmenetemet, a hidegháború vége az lett, hogy végül is a Varsói Szerződés országai és a keleti blokk egy olyan belpolitikai átalakuláson ment át, ami azt a fajta nyugati demokratikus megközelítést helyezte előtérbe, amin keresztül a hidegháború okafogyottá vált. És ez hozott megint csongor 30 év békét. És megint sikerült eltolni jó pár évtizedre, hogy Európa békében egyesüljön és békében élhessünk. És nem is tudom, hogy mikor volt a történelmünkben utoljára ilyen békés időszak 1945 és 2024 között. Nyilván ebből kivehetjük a szerb háborút, kivehetjük az ukrán háborút, a koszovói térséget, tehát a Balkánon, de az, hogy ilyenfajta totális háború, totális fegyverkezés, erre nem volt szükség sok-sok évtizede. Igazán az a terve a nyugatnak, hogy egyrészt ellehetetlenítse Kínát, ebben van Japán, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Vietnám, Tajvan folyamatos erősítése, a Csendes-óceáni térségben Ausztrália, Új-Zéland és az előbb felsorolt országokkal egyre erősebb katonai együttműködés, India felemelése Kína ellenében, és egy valami olyan szövetségesi, vagy tehát formális és informális szövetségesi rendszer katonai, hírszerzési, gazdasági szempontból való létrehozása, amin keresztül Kína hatszor meggondolja, hogy a térségben szembe merjen szállni a nyugattal, és ezt, ha megfejelné még az, hogy Oroszország is beállna a sorba, tehát magyarán újból nyugatbarát megközelítésben lenne, akkor tulajdonképpen, ha a nézők most elképzelnek a fejükben egy világtérképet...
Ettől azért most nagyon...
Messze vagyunk. Ne, messze vagyunk, ebben igazad van, de valahol most... Nagyon sarkosan vázoltam.
Időt szeretnének nyerni, hát ha eljön ez a pillanat.
És ez az az irány, ami irányba valójában a nyugat gondolkodik és dolgozik. Ebben Ukrajna fontos, mert Ukrajna harcol a nyugatért, de közben, ahogy Zelenszky elnök nagyon sokszor elmondja, és igaza van, eközben egyetlen egy NATO katona sem hal meg, miközben valójában, és ezt most már jelentsük ki, valójában Oroszország áttételesen ugyan, de a nyugattal harcol. És nem úgy harcol, hogy katonai erőben Oroszország és a NATO harcol egymással, de valójában, hogyha erre ránézünk, és akkor bocsánat, megint ezt a példámat hadd mondjam, vagy ezt a mostani döntést. Ebben a döntésben apró betűkkel az is ott van, hogy, és egyébként az elnök ahhoz is hozzá fog járulni, nem ebben a szenátusi döntésben, hanem az alatta lévő egyéb döntésekben, hogy újabb katonai tanácsadók jelenjenek meg, amerikai katonai tanácsadók Ukrajnában, akik elsősorban az Ukrajnában lévő amerikai követség és érdekeltségek védelmét látják el, és erre mondom azt, hogy ha, tehát nyilván ez vicc, tehát hogy ez nem így van. Nyilván ezek a katonák a fegyverrendszerekkel együtt érkeznek, a kiképzésben vesznek részt, és a hírszerzési logisztikai támogatásba, amin keresztül az ukrán haderő ezeket az eszközöket így tudja használni. Most ez a csettintés, megint belekötnek a kommentelők, nyilván idő, de ezt hatékonyabbá teszi. Ha nagyon egyszerűsíteni kéne, most már azt kell kijelentenünk, hogy a kelet és a nyugat harcban áll. Erről szól ez a támogatás. Ez az, amit nem kimondva, de az amerikai szenátus elfogadott, demokraták és republikánusok is, és igazán, és itt megnyugtatom mindenkit, még mindig nem beszélünk a harmadik világháborúról, pont azért vannak ezek a döntések, hogy ne legyen harmadik világháború. Azt próbálja megelőzni a nyugat.
Ha már idehoztad, akkor én is előrevenném az iráni atombomba témakörét, ugyanis a legfrissebb hírek szerint Irán igazából tényleg mindenre rendelkezik most már némi orosz segítséggel, köszönhetően, hogy rendelkezzen atombombával és legyen atombombája, igazából már csak a politikai döntés hiányzik ez, hogy megalkossák és létrehozzák ezt. Hát ez mit befolyásol-e bármit, bármilyen irányba ahhoz képest, mint ahogy mondjuk egy pár héttel vagy pár hónappal ezelőtt álltak a dolgok?
Mindenképpen befolyásol, tehát ez nem kérdés. Azt is, hogy az atomfegyver és a tömegpusztító fegyverek témaköre azért egy fontos és sarkalatos pontja a biztonságpolitikának, mert adott esetben, ha te képessé válsz azt megépíteni, bizonyos helyzetekben a tárgyalóasztalnál ugyanolyan jó a pozíciót, mintha már megépítetted volna ezt a fegyvert. Sőt, jobb tárgyalási pozícióba tudsz kerülni azért, mert azt tudod mondani, hogy nézzétek meg, képes lennék erre, de nem teszem meg. Tehát innentől kezdve rám nem lehet azt mondani, hogy háborús eszkaláció irányába mozdulnék, mert pont, hogy visszafogom az összes folyamatot, és ez abszolút a békét erősíti. Tehát innentől kezdve legyetek szívesek ti gesztust gyakorolni, mert én már egy óriási gesztust tettem, hiszen nem építettem meg ezeket a fegyvereket.
Ugye kiegészítésként ide tartozik, hogy Irán üzent Oroszországon keresztül, hogy nem szeretne eszkalációt.
Ez az egész támadás egy érdekes helyzet volt. Bő egy héttel ezelőtt, amikor erről beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy súlyos válaszcsapás várható Izrael oldaláról. Személyi oldalról ez megtörtént, hiszen több likvidálás történt a Hezbollah vezetőinek, különösen annak a katonai szárny résznek, ahol a rakétacsapásokért, a rakétacsapások hírszerzési előkészítéséért felelős parancsnokokat, nevezzük nevén, mind megölte Izrael az elmúlt néhány napban.
Nagyon komoly nyomás volt a nyugat oldaláról.
Igen. A másik oldalról, és nem kisebbíteni akarom, a csapás hatékonyságán, Izrael csak annyit bizonyított, és becsapódás oldalról, ha nézzük Izrael területét, néhány balisztikus rakéta átjutott a Vaskupolán, illetve sem Szíriában, Jordániában, Szaúd-Arábia fölött nem sikerült megsemmisíteni. Ezek a balisztikus rakéták Izrael katonai repülőterébe csapódtak, ott kisebb kárt okoztak. Valójában, ha megnézed, szinte milliméterre pontosan valami hasonlót hajtott végre Izrael. Tehát Irán harmadik legnagyobb városa mellett található katonai repülőteret érte támadás, ott történtek becsapódások, és hogyha most nagyon sarkítok és egyenlőségjelet akarnék tenni, akkor én azt gondolom, megtehetem, mert hogy van egy becsapódás Izrael területén egy katonai repülőtéren, van egy becsapódás Teherán, vagy micsoda Irán területén egy katonai repülőtéren, és pont. És én örülök most ennek, most bocsánat, és lehet, hogy ez furcsán hangzik.
A helyzethez képest.
Hogy a helyzethez képest ennyi történt, mert Irán a támadás után rögtön azt mondta, hogy ő az ő részéről úgy érzi, hogy kiegyenlítődött a számla, és rendben van minden. Izraelnek volt egy válaszcsapási kötelezettsége a társadalom felé, a nyugat felé, az arab világ felé, a szélsőségesek felé, megtette, és én azt látom most, és de jó lenne, ha így maradna, hogy valójában itt van egy egál, és azt mondja a két nagyhatalom, hogy akkor megtörtént a kesztyű arcba dobása, első vérig megtörtént a párbajban, úgymond a vágás, egy vér, és innentől kezdve egál. Remélem, hogy itt megáll ez az egész történet. Nyilván olyan szempontból nem, hogy Irán és Izrael harca folytatódik, de az ilyen nyílt fegyveres támadás, amiben a két ország egymásnak feszül, és vadászrepülőgépekkel, vadászbombázókkal, rakétákkal, drónokkal támadják egymást 2000 kilométeres távolságból. Én azt gondolom, hogy ez most szerencsére jóval-jóval hátrébb szorult. Ezt fejeli meg, és akkor megint visszautalok arra, amit előbb kérdeztél, hogy megkapja Izrael azt a fajta több 10 milliárd dollárt, amin keresztül hadifelszereléseket, hírszerzési berendezéseket kap, és megint történik egy olyan fajta minőségi fejlődés, fejlesztés az izraeli hadseregben, amire konkrétan mondhatja azt Teherán, hogy hú, tök jó, hogy ennyi történt, ne is nagyon próbálkozunk, mert már ezzel Izrael elérte azt, hogy a támadásunk után plusz hadifelszerelésekhez, plusz lehetőségekhez jutott, tehát Izrael megtámadása nehezebb, és kockázatosabb Teherán oldaláról. És ez a, nem azt mondom, hogy ez jó, de mindaddig, amíg országok hadiereje nyíltan nem háborúzik egymással, akkor minden ennél enyhébb dolog, és ebben sajnos közben is meghalnak emberek, de akkor is azt mondom, hogy minden ennél jobb, mint hogyha egy világháborút vagy egy világégést látunk.
És egy másik, most már viszont vissza kell kanyarodnunk, mert fogy az adásidőnk, és erről mindenképpen szerettem volna veled beszélni, hogy van egy másik nagyon fontos döntése az amerikai szenátusnak, és ez a TikTokra vonatkozik. Na most azt szeretném, hogyha beszélnénk egy picit biztonságpolitikai szempontból a TikTokról, mint kockázatról, hogy miért ennyire kardinális kérdés ez az amerikaiak számára, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ez hogy érinti a magyar embereket, magyar családokat, milyen szempontból érintett bárki, aki rendelkezik ezzel a rendkívül népszerű programmal, és szerinted lesz ezzel kapcsolatban bármilyen valós előrelépés?
Megint hátulról kezdem? Biztos, hogy igen. Tehát erre egyszerű a válaszom. Tehát, hogy az Egyesült Államok ezt a döntést azért hozta meg, és én ebbe azt gondolom, hogy totális egyetértés van a két oldal között, tehát demokraták és republikánusok között. Valójában, ha csak erről szavaztak volna, akkor szerintem sokkal nagyobb lenne.
Már rég megszületett volna.
Igen, tehát hogyha csak ez lett, már rég átment volna ez a döntéscsomag. Mi a baj ezekkel az alkalmazásokkal? És ne csak a TikTokról beszéljünk, hanem az ilyenfajta alkalmazásokról. Az Amerikai Egyesült Államok hírszerzési szervei elkészítettek egy jelentést az amerikai kongresszus, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok és az amerikai elnök számára is, és ezt egyébként elérhetővé tették a NATO országok számára is az elmúlt években, hogy például a TikTokhoz kapcsolódóan milyen olyan biztonsági rések keletkeznek automatikusan azzal, hogy te is használod a TikTokot. Nekem is van, csak én nekem nem a saját telefonomon, tehát van egy erre.
Valaki másé.
Így van, ez egy munkatelefon, tehát hogy ilyen szempontból direkt, tehát én nem engedem, hogy a telefonomon ilyen alkalmazás fusson. Ezt lehet paranoiának mondani, de vannak olyan dolgaim, nem tartozik a világra, hogy milyen biztonságpolitikai dolgokat nézek. Ezek az alkalmazások egyfajta ablakot nyitnak. Tehát neked van TikTokod, akkor az amerikai hírszerzés szerint rossz hírem van, mert ezen keresztül a te telefonod összes mozgása, az, hogy te mit csinálsz, az, hogy mit töltesz le, nem a TikTok kapcsán, hanem a telefonodon, az adataid, pénzügyi adataid, a telefonod távolról történő aktiválása, kikapcsolása, a helymeghatározás, kibekapcsolása, a kamerád aktiválása, mind-mind lehetőséget biztosít Pekingnek arra, hogy ezt végrehajtsa akárhonnan.
Ha pillanatra adsz, aki csak félbe, csak minden tulajdonság, amit elmondtál, nekem kísértetiesen haj az arra, amit a Pegasus kém szoftver kapcsán.
És itt van a kutya elásva.
Elmondtál, akkor, pedig ez a TikTok.
Oké, okay, ez a TikTokra igaz. És itt van egy véleményem szerint nagyon álszent megközelítés a nyugat oldaláról. Mert, és nem fogok itt felsorolni szoftvereket, alkalmazásokat, amelyekhez kapcsolódóan a keleti titkosszolgálatok, tehát adott esetben Oroszország titkosszolgálata, Kína titkosszolgálata, és most akkor nagyon egyszerű példát hadd mondjak, nem véletlen az, hogy mind Oroszország, mind pedig Kína, most az informatikusok tépni fogják a fejüket, mert ebben megint csak egyszerűsítek, egy óriási tűzfalat vontak Oroszország köré, Kína köré, mert hogy azzal vannak tisztában, hogy a nyugati szoftverek túlnyomó része hasonló kiskapukat az amerikai vagy nyugati biztonsági, nemzetbiztonsági szerveknek lehetőségként nyitva hagytak. hülye lenne, és most vonatkoztassunk el Pekingtől, Washingtontól, Moszkvától, bármelyik ország titkosszolgálta egy olyan lehetőséget kihagyni. Ez így működik a hírszerzésben. Hogy van egy nagyon jó applikáció, amit te nagyon jól tudsz használni. Nyaralásban, gyereknevelésben, akármiben, szórakozásban. És ezt te önként dalolva letöltöd a telefonodra, hogy az az ország, amelyik azt az alkalmazást támogatja, vagy annak valamilyen cége, multinacionális cége, ne menjen oda egy szürke, kabátos ember ahhoz a céghez, és mondja azt, hogy nézzétek, mindent támogatunk, segítünk. De azért szeretnénk egy olyan a forráskódban lévő kiskaput, ha bele lenne építve, ha nagyon-nagyon helyzet van, baj van, háború, akármi, vagy nemzetbiztonsági érdek, akkor ezen a kis kapun be lehessen sétálni olyan embereknek, akik nyilván engedéllyel, bírói, teszik meg, de nyilván annak az országnak a nemzetbiztonsági érdekei miatt. És nyilván Moszkva, Peking, Washington nemzetbiztonsági érdeke mindig más, mint a többi ország nemzetbiztonsági érdeke. Itt most azt láthatjuk, hogy van egy konkrét alkalmazás, aminek kapcsán ezt megfogalmazták, ez a TikTok, az amerikai nemzetbiztonsági szervek, ezt olyan szintű kockázatnak minősítik. Ami miatt érdekes volt, mert ugye nem azt mondták, hogy kitiltják, hanem szeretnék az Amerikai Egyesült Államok területén működő TikTok vállalat megvásárlását, tehát nem elkobozni akarják, hanem fizetnének azért, hogy ezt a vállalatot az Amerikai Egyesült Államok kormányzata, vagy az általunk megbízhatónak minősített üzleti kör vásárolhassa meg, és nyilvánvalóan ezen keresztül hozzájutni, illetve bezárni azokat a kapukat, amelyeket az amerikai nemzetbiztonság kockázatosnak minősít. Nem tudom, hogy ez így van-e, tehát nem tudom, hogy a ti TikTok ezt ténylegesen tudja-e, én csak azt tudom, amit ezzel kapcsolatban az amerikai NSA szakértői például leírtak, de emögött a intézkedés csomag mögött a valóság ez, és hasonlóképpen vannak más szoftverek, amihez kapcsolódóan Peking ugyanígy gondolkodik, mint Washington és Moszkva Pepitában, ugyanúgy, mint Peking és Washington.
De akkor ez Magyarországon egy magyar felhasználó szemszögéből ez mit jelent? Te elmondtad, hogy te biztonságpolitikai szakemberként, a te meglátásod és a te világ szemléleted szerint a privát telefonodon te nem használsz.
A privát telefonomra például én, tehát azt mondom, én felvállalom, én paranoid vagyok ebben, az én privát telefonomon nincsen rajta a levelezésem. Én a telefont használom tájékozódásra, akár ha úton vagyok, vagy adott esetben hírek elolvasására, tehát nyilván, és használom SMS-ként, és használom telefonként, de az, hogy én az egész életemet a telefonomon tartsam, az összes levelezésemet, mindenfajta fotó és minden, tehát minden családi dolgomat, adott esetben most gondold el, amikor te a teljes levelezésedet rárakod a telefonodra, és innentől kezdve a családoddal folytatott levelezésed, az üzleti levelezésed, az egészségügyi, minden rajta van a telefonodon. Szerintem ez agyrém. Ilyet jó, hogyha az ember nem tesz meg, és ilyen szempontból most már általános az, hogy van egy saját privát otthoni számítógéped, és van a telefonod. Én ezt a kettőt nem kapcsolom össze egyáltalán.
Jól érzem, hogy nem csak a TikTokkal kapcsolatban vannak aggályaid?
Ez teljesen jól érzed. Tehát én pontosan ezért fogalmaztam így, hogy nem csak a TikTok rendelkezhet ilyenfajta képességgel adott esetben, hanem más applikációk is. Jobb a békesség, én ezt mondom.
Hát legyen békesség. Köszönöm Péter, hogy itt voltál ezen a héten is. Jövő héten
köszönöm
innen
a lehetőség.
Folytatjuk. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha lemaradtak volna, akkor ezt az adást is, és minden korábbi adásunkat visszanézhetik az Index YouTube csatornáján. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, és szóljanak hozzá mindenképpen az elhangzottakhoz, mert kíváncsiak vagyunk a véleményükre. Jövő héten, ahogy mondtam már, ismét friss műsorra várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, addig is a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.